Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Brux Info szakértőjétől.
Ezen a héten tanácskoztak a G8 csoport, azaz a hét legfejlettebb ipari ország és Oroszország tagállamai. Mindenekelőtt nézzük meg azt, hogy egyáltalán mennyire valós még ez a kifejezés, hogy a világ hét legfejlettebb ipari országa és Oroszország. Valóban ezek most a legfejlettebb országok?
Fogalmazunk úgy, hogy tulajdonképpen ipari fejlettségükben, gazdasági stratégiai súlyukban, egyfőre jutó társadalmi összermékükben még mindig ők a legfejlettebbek, és ennyiből valóban ők a világhatározó centrumai. Másfelől viszont nem csak ők ma a világpiac meghatározó szereplője, kettőt nem kell összekeverni. Ezért van az, hogy most már visszatérő gyakorlat, hogy a úgynevezett G8-ak találkozóin valamilyen formában egyre többször valamelyik napszakban találkozó növekvő új gazdaságok képviselőivel. Egészen konkrétan a mostani Hokkaido szigetén tartott nagy találkozón éppen szerdán reggel azzal kezdték az ülést, hogy a 8-ak leült ötökkel, azzal az 5 országgal, Kínával, Indiával, Brazíliával, Mexikóval és Dél-Afrikával, amelyek az imént említett módon már elérték azt a státuszt, hogy meghatározó piaci szereplőkké váltak, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, amelyekkel számolni kell.
Mindezeket figyelembe véve, amiket mondott, és mondjuk nem tekintve a jogi, szervezeti dolgokat, hogy egyáltalán mondjuk van-e létjogosultsága a G8-nak nevezni, vagy akárhányan is vannak, tulajdonképpen van értelme ezeknek a találkozóknak?
Hát itt, ahogy most van, egyre inkább értelme, mert az teljesen egyértelmű, hogy ma már olyan folyamatokkal és jelenségekkel szembesül a világ, amit akár csak regionálisan, és pláne individuális hatalmi alapon lehetetlen kezelni. Oly mértékig összefüggenek a problémák, a klímarollás és az erre adandó válasz, aminek nagyon-nagyon sok fájdalmas döntés igénye van, a megújuló energiára való átállás, ennek a technológiai kérdése, a fejlődő országokban ennek a szponzorálási kérdése, mind-mind olyan erőfeszítéseket igényel, amit éppen hogy asztal köré ülve sok szereplős módon lehet csak kezelni, és nem egyedi alapon. Tehát ezeknek a fórumoknak a fontossága és szerepe és jelentősége éppen, hogy a napjaink egyre sűrűsebb kihívásaival szembesülve mindinkább csak felértékelődik, nem hogy éppen csökkenne.
Igen, hogyha megnézzük a jelen csúcstalálkozónak a döntését, és csak kiragadunk egy-kettőt, például konkrét klímavállalás született ugye a G8 csoport tagállamai között, hogy 2050-ig legalább 50%-kal csökkentik ezek a tagállamok a szén-dioxid kibocsátásukat, valamint hogy például az ENSZ-től beavatkozást kérnek Zimbabwe miatt. Ezek meglehetősen konkrét döntéseknek, intézkedéseknek tűnnek. Ez valamennyire bele is illeszkedik az elmúlt évek, évtizedeknek a folyamatába? Vagy egyre konkrétan?
Ez egy tanulási folyamat, pontosan abból adódóan, amiről az imént beszéltünk, hogy globálissá válik a felismerés, hogy de hiszen közös gondokkal szembesülünk, csak együtt tudunk lépni rá. Másfelől viszont azt is ki kell tapasztalni, hogy megbízhatunk-e egymásban, amikor reagálni akarunk rá. Konkrétan a klíma esetében ugye közismert, hogy kezdetben oly mértékű egymás kölcsönös bizalmatlanság volt a részben, hogy éppen ezt tette lehetetlenni az előrelépés, például a kiotói egyezmény globális szintű érvényesülését, mint tudjuk, az Egyesült Államok nem ratifikált, igazából megállt a folyamat Oroszországban, és jelentős nagy szereplők nem léptek, de miért? Azért, mert azt mondták, főleg az amerikaiak, hogy nincs értelme ilyet meglépni akkor, amikor az egyre erőteljesebb kulcskibocsátó országok, és akkor itt van az utalás a fejlődő új gazdaságokra, tehát Kínára, Indiára, Brazíliára, Mexikóra. A maguk részéről zavartalanul folytatják a kibocsátást, miközben mi meg a saját iparunkat olyan békjóba szorítjuk, ami versenyképtelenné tesszük, és összítünk rajta. Jó lehet ezzel a klímát nem mentjük. Egyáltalán nem valószínű, hogy ez akár a mostani G8 találkozó nyomán, akár egy következő egy éven belül már is teljesen kivasalva elkészül, de a tendenciás folyamat arra utal, hogy ezek az országok egyre inkább készek egymás között egyezkedni annak érdekében, hogy egy ilyen közös irányban végül is egymás kezét fogva és egymás szemmel tartva, de azonos fél felé haladjon.
Van annak jelentősége, hogy milyen szervezeti keretek között működik ez a G8, tehát amiket említett Brazília, India, Kína tagja-e ennek a csoportnak? Ha itt például a döntéseket vagy a közös megállapodásokat tekintjük.
Ilyen szempontból a G8 valószínűleg egy ponton túl reformra fog szorulni és változni fog. Hogy ez úgy fog-e bekövetkezni, hogy egyre inkább, mint egyébként a G7-ből lett G8 azzal, hogy Oroszországot tulajdonképpen elismerték klubtagnak, majd, mint mondtam, hallgatólagosan, például már több mint 20 év volt az Európai Unió, akkor még közös piac, Európai Közösség képviselő is jelen van. Tehát ez a formáció egyre inkább G-valahányjá válik, és mind inkább újabb kutatók leszek. Sárközi francia elnök már most is arról beszél, hogy értelmetlen a G8-at is zárni akkor, amikor India és Kína például nem formális tagja, szerintem már ma is ott lenne a helye. Hogy a jövő útja az lesz-e, hogy G10, G15 vagy G16 lesz az újabb országcsoport, vagy az, amit egyre az Egyesült Államok hivatalosan val, hogy ő szívesen egyeztet vezetői ipari hatalom társaival a követendő politikáról, de a tényleges megoldást ő speciál ebben az esetben ENSZ keretek között tartja kívánatosnak. Kérdéses, hogy merre fog elmozdulni a fejlődés, de hogy el fog mozdulni, az éppen az egészen biztosra vehető, mert megkerülhetetlen szereplők felértékelődéséről van szó, amelyek nélkül viszont az egész ügyet nem lehet érdemben kezelni.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Bruxinfo szakértőjétől.
A következő percekben Romániát, az Európai Unió egyik legújabb tagállamát mutatjuk be önök. 2007. január 1-én csatlakozott Bulgáriával együtt Románia az Európai Unióhoz. Hogyan változott Románia, illetve a romániai élet az elmúlt másfél évben?
Valójában azt gondolom, hogy a mindennapi élet nem sokat változott, hiszen a csatlakozás megelőzően Románia már 10 éve készül az Európai Uniós tagságra. Igaz az, hogy a 2007. január 1-i csatlakozása óta még mindig nagyon sok követelménynek nem felel meg az Európai Unió szempontjából, de ezeket is folyamatosan teljesítik, és az Európai Unió pedig folyamatosan ellenőrzi.
Igen, hát Romániát már a csatlakozása pillanatában is elég sok bírálat érte, hogy nem biztos már az ideje. Említette, hogy sok mindennek nem felel még meg Románia. Sok atrocitás vagy sok figyelmeztetés éri-e Romániát emiatt?
Igen, azért az Európai Bizottság nagyon kritikus jelentéseket tett le az asztalra, különösen a 2007-es évben, de 2008 elején is, főleg a Romániában egyelőre még nem teljesült igazságszolgáltatási reformról, vagy pedig az Európai Bizottság nem volt elegendő például a korrupció ellenes fellépést illetően. De az Európai Unió is igazából már felkészült a csatlakozásra az eddigi csatlakozási tapasztalatokból, és ugye érdekes megemlíteni, hogy most már Románia esetében lehetséges lett volna egy védőklauzula, hiszen a csatlakozási dokumentumban ez a védzáradék szerepelt, és ez a klauzula nem csak a csatlakozás időpontját módosította volna, hanem a csatlakozás időpontja után is bizonyos feladatok teljesítését előírja Románia szempontjából, és az egyik ilyen nagyon fontos Európai Bizottsági döntés volt az, hogy igazából Románia ugye 2007-ben megúszta ezt a védzáradékot, például az agrártámogatások ellenőrzésével kapcsolatban.
A felzárkózásnak ugye talán az egyik legfontosabb eszköze azok az uniós pénzek. Románia is meglehetősen sok uniós pénzt kap Brüsszeltől. Hogyan tudta ezeket felhasználni? Ha jól tudom, az Európai Bizottság a minap adott ki egy jelentést arról, hogy egyes tagállamok hogyan használták fel az uniós pénzeiket, milyen hatékonysággal.
Nagyon sok pozitívumot és negatívumot igazából el tudunk mondani Romániával kapcsolatban, vagy az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban. Sajnos kezdetben itt például a rendszer kiépítése, tehát például a számítógépes szoftverrendszernek a tökéletesítése hiányzott, mint például az agrártámogatásoknál, vagy pedig a nagyobb beruházási támogatásoknál, de azt gondolom, hogy folyamatosan tanulnak, és így egyre több uniós támogatást tudnak behívni ők is.
Hogyan változott a romániai munkaerőpiac a csatlakozásukkal? Lehetett hallani olyan híreket annak idején, hogy tömegesen vándoroltak románok Nyugat-Európában munkát vállalni?
Igen, igazából a Romániának az egyik nagy előnye az, hogy a román állampolgárok nagyon sok idegen nyelven beszélnek, és ezért sokkal könnyebben tudnak más EU tagállamban is munkát vállalni.
Ennek mi az oka, latin, közös latin nyelvcsalád?
Azt gondolom, hogy az az oka, hogy hasonlít a nyelvük a franciára, az olaszra, igen, a közös latin nyelvcsalád, de nagyon érdekes például az, hogy Romániában a televíziókban nincs minden film szinkronizálva, hanem például feliratosak, és azt gondolom, hogy gyerekkoruk óta hozzá vannak szokva az idegen nyelvhez. Az elmúlt hónapokban nagyon nagy téma volt az illegális bevándorlás, főleg ugye Olaszország tekintetében, ahol felléptek ugye a romániai származású romák ellen, és most a Berlusconi kormány is egy új olasz bevándorlási törvényt szeretne elkészíteni.
Brüsszeli hét. Önök a Brüsszeli hét 91. adását hallották, amit a korábbi műsorokkal együtt meghallgathatnak, vagy letölthetnek az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom önöket. Búcsúzik önöktől Tamás, viszonthallásra!